Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jöjj az Úr nevébe. Hozsánna a magasságban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, virágvasárnapi Isten tiszteletünkön és már a keresztelőre készülve énekeljük a 296. dicséretünk első és ötödik verszakát. 296. dicséretünk első és ötödik verszakát, szép tündöklő hajnalcsillag. Ünneplő gyülekezet, ez az ünnep nem csak a virág vasárnap ünnep miatt, hanem ennek a családnak és ennek a kis hölgynek a keresztelője miatt egy nagyon kedves családi és gyülekezeti ünnep is. Ezt a kisleányt úgy hívják, hogy Szőke Lili, a szüleinek, Szőke Tibornak és Mészáros Ágnesnek gyermeke, keresztülőséget vállalt kis Ferenc és kisné Kálózi Klaudia. Az ő örömükben veszünk most részt, és tanúi vagyunk ennek a kislánynak a megkeresztelésének, amelyben most együtt örvendezünk. Hallgassuk meg azt az igét, amely alapján Lilit is megkereszteljük, és amely a keresztség szereztetésének, sákramentumának szereztetési igéje. Máté evangéliumának 28. részéből olvasom a 18, 19 és 20. verseket a következőképpen. Azt mondja Jézus, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Zsoltárok könyvének 106. részéből pedig így szól a második vers. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr? Ki beszélhetné el minden dicső tettét? Eddig Istennek írott igéje, a gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, kedves szülők és keresztszülők, Szőke Lili keresztelőjének a Isten tiszteletén ezen a mai szép napon a szereztetési igé mellette egy kérdést tesz fel nekünk a Zsoltárok könyve. Ezt a kérdést kétféleképpen is lehet érteni. Az első értelmezése, és meg kell mondani rögtön az elején, hogy ez az eredeti jelentése, iránya ennek az igének. Az első irány az egy költői kérdés. Azt teszi föl, hogy ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr, és ez tulajdonképpen azért teszi föl, hogy rögtön a költői kérdésre válaszoljon, hogy senki. Senki nincs olyan bölcs, senki nincs olyan jó, senki nincs olyan átlátó képessége, hogy el tudná mondani. Aki belátná és érzékeltetni tudna, hogy milyen hatalmas az Isten. Mert ő olyan nagy, olyan hatalmas, olyan nagyszerű, hogy azt mi nem tudjuk megfogalmazni. Találkozunk az ő nagyságával, az ő bölcsességével, szeretetével, érzékeljük és élvezzük is Istennek ezt a nagyságát, de elmondhatatlanul nagy ő, és ezért tulajdonképpen nem tudjuk számba venni. Ez az egyik értelmezés. Ha viszont ezt a 106. Zsoltár második versét egy kisgyermeknek a keresztelőjén olvassuk, és most ezt tesszük, Szőke Lilinek ez lesz a keresztelési idigéje, 106. Zsoltár második vers, bele is írtuk az emléklapjába. Ha keresztelőn olvassuk, akkor azt lehet mondani, amikor föltesszük a kérdést, hogy ki az, aki elmondja majd az hatalmas Úr tetteit, akkor azt lehet mondani, hogy hát itt vannak a szülők és a keresztszülők, és itt van a gyülekezet, és azért vagyunk ma itt, hogy megfogadjuk, hogy majd elmondjuk neki az Úr hatalmas tetteit. Ti, kedves szülők és keresztszülők, és mi, kecskeméti református gyülekezet, azt fogjuk megfogadni, hogy számot adunk a hitünkről, az Isten ismeretünkről, és el fogjuk mondani, és meg fogjuk tanítani neki, hogy milyen hatalmas az Úr. Elmondjuk neki, hogy Isten úgy szerette őt, hogy egyszülött fiát adta, hogy ő el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elmondjuk majd neki, hogy Isten teremtő akarata és jósága az, hogy itt van minden egyes nap, amit már megélt, az Isten hatalmáról és nagyszerűségéről beszél. Az lesz a dolgunk, az lesz a feladatunk, a házi feladatunk, az egyházi feladatunk. Az lesz, hogy mindenről már most, meg holnap után, és minden napon, ami megadatik nekünk, hogy vele együtt töltsük, hogy bizonyságot tegyünk az Úr hatalmas tetteiről. És ezt azért tesszük, hogy egyszer majd ő is elmondhassa. Hogy egyszer majd saját hitből és saját tapasztalatból ő, Szőke Lili, aki most látjátok, milyen csendes és milyen udvarias, nem szól bele, nem szól még most semmit, de majd fog szólni, de majd fog beszélni. És azt vállaljuk, és abban segítkezünk, és ahhoz kérjük az Isten segítségét, hogy ő is el tudja mondani, hogy hatalmas az Úr, mindeddig megsegített engem az Úr, velem volt a keresztelésemtől, a keresztelésem előtt, és minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők és keresztszülők, kedves ünneplő gyülekezet, bár azt mondja a Zsoltár, hogy nincs olyan bölcsesség és nincs olyan emberi képesség, hogy befogja az Isten hatalmas nagy szeretetét és nagyságát, mi mégis próbáljuk meg, fogadjuk meg, hogy neki is, meg egymásnak is, meg önmagunknak is mindig készek legyünk számot adni az Istenbe vetett reménységünkről és az Istenbe vetett hitünkről. Amen. Jártek most testvérek, fennállva, valljuk meg közösen a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, most arra kérlek titeket, hogy a következő kérdésekre hallható szóval válaszoljatok. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha így van, válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Most hozzátok fordulok, keresztény gyülekezet, Kecskeméti Református Egyház, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk, ígérjük. Ígérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, most kérjük az ő áldását, szent lelkének vezetését, hogy fogadalmunkat meg tudjuk tartani. Imádkozzunk. Urunk, az első szavunk a háláé, mert hálát adunk a mai napért, és ebben a mai napban különösen ezért a kisgyermekért. Az életért úgy általában, az élet csodájáért és ajándékáért, de most Szőke Liliért, ezért a kislányért, hogy őt megőrizted, hogy megőrizted az édesanyját, hogy együtt van ez a család, és együtt ad neked hálát. És köszönjük, hogy mi is ennek részesei vagyunk. Mert nem csak ez a kis család kapott ajándékot, hanem a mi nagy családunk, a gyülekezet is, mert láthatjuk és részesei lehetünk az örömnek, hogy te életet és hitet adsz, életre, hitre és üdvösségre hívsz el újra és újra. Hadd legyünk ennek a szolgái. A mai naptól, minden percben és minden pillanatban hadd szolgáljuk ennek a kisgyermeknek az életét imádságunkkal, szolgálatunkkal, hűségünkkel, minden alkalmunkkal és lehetőségünkkel, hogy ő megismerhessen téged, hogy a család őt hitben nevelhesse. Ad nekünk ehhez a te lelkedet, mert emberi fogadkozásunk és erőnk mind kevés, nem csak ahhoz vagyunk kevesek és gyengék, hogy belássuk a te nagy hatalmadat, hanem ahhoz is, hogy ezt méltóképpen szolgáljuk. Mégis itt vagyunk és szolgálatra jelentkezünk és kérünk téged, adj nekünk szavakat, tetteket, cselekedeteket, türelmet és szeretetet, hogy rólad vallást tegyünk, Lili felé is, az egész világ felé is, ismerősök és ismeretlenek felé, a te megváltó kegyelmedről. Így könyörgünk érte most, ezért a kislányért, gondviselő szereteteddel őrizd meg egész életében, vedd le vállairól a nehéz terheket, őrizd meg kísértésekben, teljesítsd ki az ő életét, sok minden ajándékoddal, de legfőképpen a te megváltásodnak, evangéliumodnak ismeretével. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, az ő uráért és megváltójáért is kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szőke Lili, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Szőke Lili, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adjon békességet, Krisztusban való növekedést és üdvösséget néked. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, foglaljuk el a helyünket, és áldáskívánásképpen és az Isten tisztelet folytatásaként az ige hirdetése is már készülve és arra előre tekintve a 330. dicséretünket keressük meg. 330. dicséretünknek az első 5 verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik, örvendezzen már e világ.
Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amint szól hozzánk a Máté evangéliumának 21. részéből, az első 9 verséből. Az igét nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat és csikójával együtt. oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton nő igavonó állatcsikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágokat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Isten áldja meg életünket, hogy lehessünk ígéjének megértői és szívünkbe fogadói. Amen.
Imádkozzunk. Örökké való királyunk, Urunk, előtted állunk meg, és hódolni akarunk előtted egész valunkkal. Látjuk, Urunk, a világot, amiben élünk. Látjuk azt, hogy mennyi mindennek hódolnak mások is, magunk is. Hogyan szolgálunk ki hatalmakat, erőket, hogyan szolgálunk ki vágyakat és szenvedélyeket. Sok minden előtt leborulunk, és mégis olyan nehezen borulunk le előtted. Megtörténik, Urunk, hogy az életünk körülményei térdre kényszerítenek bennünket. És sokszor ilyenkor is csak térdre kényszerülünk, de nem borulunk eléd. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk. És miközben a virágvasárnapi dicsőséges bevonulás áll előttünk, és készülünk nagy hétre, nagy péntekre és húsvétra, meg kell vallanunk neked, Urunk Istenünk, hogy nem királynak látunk és Úrnak téged sokszor, mert nem hiszünk erődben és hatalmadban. Mert azt gondoljuk, a dolgok változatlanok, és te nem hozol újat. Sokszor tele vagyunk hitetlenséggel, máskor szeretetlenséggel. De köszönjük neked igédet, ami most is megállítani és vezetni akar bennünket. Hálát adunk neked, Urunk, megtartott életünkért. Azért, hogyha az elmúlt hetünkön annak dolgain a te áldásod volt. Köszönjük neked, Urunk, hogy velünk voltál örömeinkben, és hordoztad terheinket, bánatunkat. Köszönjük, ha ott voltál betegségben, és ott vagy a gyász mélységében. Bocsáss meg nekünk, Urunk, vétkeinket. Bocsáss meg nekünk hitetlenségünket, hogy a magunk urai akarunk lenni, hogy nehezen hajlunk meg előtted. Hogyha tudjuk is akaratodat, olyan rest a mi szívünk, hogy neked engedelmeskedjen. Kérünk, Krisztusért könyörülj rajtunk, és teremts újjá bennünket. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ma ezen az Isten tiszteleten egy gyülekezet minden közössége együtt lehet a különböző városrészekből, korosztályokból. Köszönjük neked, hogy így lehetünk egyek, így dicsőíthetünk téged. Add, Urunk, hogy hozzád közeledve egymáshoz is közeledhessünk. Istenünk, kérünk, tedd készi a mi szívünket most arra, hogy befogadjuk a te ígédet. Köszönjük az elkészített üzenetet. Add, hogy amit nekünk készítettél, befogadjuk és cselekedni tudjuk. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a kecskeméti Vég Mihály kórus szolgálatát.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéit, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, amint írva található a Filippiekhez írott levél 4. részének 4. és 5. verseiben eképpen. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, és a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, rögtön az elején szeretném egy mondatban összefoglalni azt az üzenetet, azt a gondolatot, amelyet kérek, hogy mindenki vigyen magával, és amelyet talán majd az ige hirdetésben kifejtve jobban is megérthetünk, de még fontosabb talán, hogy magunkba gondolva a saját életünkre, élethelyzetünkre, élethelyzeteinkre értelmezve, forgassuk azt a szívünkbe. Ez a gondolat pedig, amely az ige és az ige hirdetés kapcsán bennem összesűrűsödött, így hangzik: olyan közel van hozzád Isten, amennyire az örömöd. Olyan közel van hozzád Isten, amennyire az örömöd. Örömteli ez a mai nap, kedves testvérek. Örömteli számunkra a vasárnap miatt, az Úr napját ünnepelhetjük, és a keresztény világ számára ez az egyik legnagyobb ünnep. Öröm számunkra, mert virágvasárnapra emlékezünk, egy örömteli ünnepre Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Halljuk, talán lelki füleinkkel halljuk is a hozsannázó tömeget, ahogyan Krisztust élteti és dicsőíti és őt köszönti. Halljuk a gyermekek hangját, halljuk a felnőttek örömét, és talán itt az úrasztal előtt lévő pálmák is emlékeztetnek minket arra, mekkora lehetett ez az öröm, milyen lehetett ez a dicsőséges bevonulás. Örömteli ez a mai nap azért is, mert ebben a nagy gyülekezeti közösségben élhetjük meg a mi egyházhoz tartozásunkat és egymáshoz tartozásunkat is. Minden az örömre hív ezen a mai napon minket. Még talán a csípős hideg és a fellők sem tudják elrontani az örömünket, és talán még az sem, hogy egy órával kevesebbet alhattunk ma reggelre virradóra. Mégis ebben az örömben, és talán ebben az Isten tiszteletben is úgy általában keresztény életünkben ott látjuk, és sokszor talán azt is érezzük, lerontja örömünket az a keresztény komolyság, vagy sokszor inkább komorságnak nevezett érzés és látszat, amelyet látnak rajtunk ebben a világban. Calvin János képeit látva magam előtt, az ő ábrázolásait, sokszor mondják rá azt erre a képre mindazok, akik talán nem ismerik az ő életét, tanítását igazán jól, hogy nagyon szigorú, nagyon komor ez a Calvin János, és ahogyan ábrázolják őt. Szinte már-már, elnézést a kifejezésért, nem megsértve őt, egy gyomorbajos ember képe áll előttünk, aki nagyon a komolyságával, a szigorúságával egy kicsit megrettent minket, és minket is arra hív, hogy hát ilyennek kellene nekünk is lenni. Ilyen szigorú arccal, ilyen nagyon komoran kellene tekintenünk a világba, a világunkra, a saját életünkre. Hol van a keresztény életnek az öröme, a vidámsága, amiről Pál apostol is beszél, örülj. És amikor ezt mondja az ige, hogy örülj, erre hív, szinte erre szólít fel mindannyiunkat, akkor, amikor továbbadjuk ezt a hírt, megkérdezik néhányan, örülj, erre hívsz, erre szólítasz fel, hát hol élsz te? Hát minek örüljek? Bizony, nagyon sokan keseregnek, nagyon sokan nem tudnak örülni. Ez a mai világ különösképpen is mutatja ezt a szomorúságot, kedvtelenség, lemondás, üresség. Sorolhatnánk konkrétumok nélkül, mi minden hív inkább minket az örömtelen, a lemondó életre, mint inkább az örömre, mint inkább a felszabadultságra. Mondhatjuk erre azt, hogy ez egy kortünet, a 21. század túlhajszolt, talán depresszív emberének kortünete. Mondhatjuk erre azt itt Magyarországon, hogy egy nemzeti sajátosság, a magyar emberekre különösen jellemző ez. Mondhatnánk erre azt, hogy bizony ez sokszor egy komoly betegség is, amely már-már népbetegséggé válik. Pál apostol mégis azt mondja itt az igében, és Isten igéje ma itt arra hív minket, hogy örüljetek. Örüljetek az Úrban. Mert itt az apostol nem arról beszél, hogy okunk van az örömre. Elismeri, vagy az igében az is benne van, hogy bizony az örömre gyakran nincs okunk. Sőt, sokkal inkább okunk van a bánatra, a fájdalomra, a fáradtságra. Sokszor oka van a szomorúságunknak, és ezt az okot nagyon gyorsan meg is találjuk. És talán a szomorúságra való okra még szívesebben felhívjuk egymás figyelmét, mint az örömre. Ha talán el is kapna minket az öröm, érkezik egy jelzés. Miért örülsz? Hiszen mennyi hiba van benned? Mennyi hiba van a munkádban? Mennyi hiba van körülötted a világban? Hát hol élsz te? Miért örülsz? Az apostol azt mondja, az örömre nem is az ok, a lényeg, és ebben az igében sem arról olvasunk, sőt a virág vasárnapi történetben sem, mert az örömnek inkább forrása van, mint oka az életünkben. Egy fontos különbség ez a keresztény világ számára. Ezért mondja így az apostol, örüljetek az Úrban. Az Úr, az Isten a forrása, a szerzője az igazi örömünknek. Virág vasárnap, a hozsánna, a dicsőítés, az öröm oka nem csupán az, sőt nem is igazán az, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, hanem mindaz, amit benne reméltek, és amit benne gondoltak az emberek, hogy Jézus Krisztusban a Messiás érkezik. Hogy Jézus Krisztusban végre lesz forrása az örömnek, mert belőle fakad majd megújulás, belőle fakad majd az Isten dicsőségének helyreállítása, mert belőle fakad majd valami új élet, valami távlatosabb, valami sokkal lényegesebb, mint amit eddig éltünk. Így várták, reménykedve, évszázadokon keresztül a Messiást, és így fogadják Krisztust, amikor bevonul Jeruzsálembe, hogy végre felfakadnak azok a források, amelyek nem csak arra néhány napra szólnak, amíg Krisztussal ott találkoznak az emberek, hanem amely majd örökre és végérvényesen megváltoztat mindent. Ha a felolvasott igéhez hozzátesszük még azt is, amit nagyon sokan itt a bibliaolvasók közül is tudnak az ige hirdető gyülekezetből, hogy a Filippi levelet, amit egyébként az örömlevélnek is lehetne nevezni, hiszen olyan sokszor fordul benne elő ez az öröm szó, egy börtönből írja Pál apostol, akkor még inkább láthatjuk, hogy neki nem oka van az örömre. Nem azért írja ezt Pál, mert ő maga egyébként fel van dobva a sikereitől. Vagy azt mondhatnánk, könnyű neki örülni, hiszen tele van jó élményekkel. Éppen, hogy nincsenek jó élményei. Pál nem azért írja ezt, mert oka van az örömre, hanem azért írja, mert az ő örömének kiapadhatatlan forrása van, és amit el is árul, meg is nevez, hogy mi ez a forrás, örüljetek az Úrban, az Úr, Jézus Krisztus ennek a forrása. Az Ószövetségben olvassuk, hogy hogyan tudtak örülni az emberek, amikor éppen hozsannát énekeltek, amikor hálaéneket énekeltek az Istennek. Olvasunk arról is, hogy sokszor ezek az emberek táncoltak és tapsoltak is. Olvasunk Dávid királyról, akiről még meg is botránkoztak az őt látók, ahogyan örömében táncra perdült a frigyláda előtt, ahogyan örömében táncra perdült, hogy érkezik az Isten, bevonul, itt lesz, közösséget vállal az ő népével. Ahogyan valószínűleg az a hozsannázó tömeg is így kísérte szökelve és Jézust imádva, ruháikat, pálmaágakat elé terítve. Hol vagyunk mi, ma élő 21. századi európai emberek ettől az örömtől, a tapsoló, táncoló, újongó és hálaadó énekektől? Azok az istentiszteletek, azok a közösségek, azok a talán egyéni csendességek, lelki örömökkel vannak-e úgy megtúlcsordulva, túlcsordulnak-e úgy, ahogyan ezt itt látjuk, vagy sokszor inkább nagyon komorak, nagyon szigorúak, nagyon depresszívek. A mi európai kereszténységünk, azt mondják ránk sokan, előregedett és kedvetlen, üres, és legalábbis ennek tüneteit mutatja. Különösen, ha megnézzük talán éppen az afrikai vagy ázsiai keresztényeket, vagy a dél-amerikaiakat, ragyog az arcuk, a szemük, örömmel dicsőítik az Istent, magasztalják őt és újonganak, pedig talán nem mondhatják el, hogy nagyobb okuk lenne az örömre, mint nekünk. Valahol valamit, talán éppen ezt az örömöt elveszítettük útközben, a történelmekben, a történelmünkben, a történéseinkben, az egymással való kapcsolatainkban. Ezért tanulnunk kellene tőlük, mert lehet ezt tanulni is, lehet erről példát venni is. Tanulnunk kell nekünk is, mindannyiunknak, még a fiataljainknak is tanulni kell. De ha valaki szeretné látni, hogy ők ezt hogyan tanulják, vagy éppen hogyan tanítanak erre minket, akár ma délután is, 6 órakor jöjjön el az ifjúsági istentiszteletre. Jöjjön el ezekbe a közösségekbe, és tanuljunk, és örüljünk együtt velük is. És a mi örömeinket se tartsuk vissza, és osszuk meg velük. Az érdekes ebben az ige szakaszban az, hogy a közepe és az alapja ennek a felszólításnak, hogy örüljetek, egy nagyon rövid kis mondat, amely talán azt érezzük nem is illik igazán ide, mégpedig az, hogy az Úr közel. Pál apostol és az első keresztények valóban úgy hitték és érezték, hogy közel van az Isten. Közel van Jézus Krisztus visszajövetele. Ma már tudjuk, hogy 2000 év elmúlt, és Jézus Krisztus nem jött vissza. Csüggedjünk, szomorkodjunk, kétségbeessünk, hitetlenné váljunk. Azt gondolom, inkább más kell értenünk, máshogy kell értelmeznünk ezeket a szavakat, amelyekre itt az apostol is utal, az Úr közel, közel az Úr. Lehet ezt lelki, szellemi, spirituális, hitbeli értelemben átélni. Lehet így átélni azt, hogy közel van az Isten, és lehet ebben örömöt találni és felmutatni, mert ez igaz. Lehet nem úgy várni Jézust, hogy testben visszajön, sőt dicsőséggel belül királyi trónjába, és csak ebben keresni és ebben várni az örömünket. Az első keresztényeknek ez az elképzelése nem igazolódott be. De meg lehet élni, és meg lehet találni őt úgy, hogy sokkal közelebb van hozzám, mint ahogyan azt én gondolom. Sokkal közelebb, mint ahogy azt én testileg várnám. Teológusok úgy fogalmaznak sokszor, az Úr közel, közelebb van hozzám az Isten, mint én önmagamhoz. Közelebb van hozzám az Isten, mint a bőröm, mint a testem, pedig az aztán elég közel van. Sokkal közelebb van hozzám az Isten, mint gondolnám. Ha úgy értelmezzük, hogy ő az életem közepe, a középpontja, ha úgy éljük meg, hogy itt van és átjárja gondolataimat, az elmémet, ha itt van és együtt dobban a szívemmel, ha együtt lélegzem vele, sokkal közelebb van hozzám az Isten, mint gondolnám. És egészen igaz az apostolnak ez az igéje. Az Úr közel. Ha úgy értelmezem, hogy ő az életem középpontja, akkor átrendeződnek a dolgok. Akkor új szemmel nézhetek minden helyzetre, minden körülményre, amely körülöttem van. Akkor egészen más szemmel nézhetek a kapcsolataimra. Egészen másként látom a dolgokat, ha közel van Isten hozzám. Ha azt érzem, nem vagyok egyedül. Ha azt érzem és tudom, velem van ő. Egészen és más lesz a reménysége életemnek. Más lesz az életemnek a célja. Ez lesz a legnagyobb vigasztalás. Nem vagyok egyedül. Velem van, közel van hozzám az Úr. Nem más, az Isten. Az Isten fia. A legnagyobb, a leghatalmasabb, akinek a kezében van minden, és aki ennek az egész világegyetemnek ura és irányítója. Veled van az Isten, ne félj, hogy egyedül vagy. És ez minden élethelyzetünkben nagyon fontos vigasztalás. nem csak egy ember, nem csak egy barát, az is fontos, ha ott van melletted. Nem csak egy társ, hanem az Isten van veled. Örüljetek tehát az Úrban, mondja az apostol. Sok örömforrása van az emberi életünknek. Nagyon sok jó dolog van, aminek örülhetünk, és aminek örülünk. Örülhetünk annak is, hogy egyre világosabbak a nappalok. Örülhetünk annak, hogy mégiscsak elérkezik majd, és jön a tavasz, jön a világosság. Talán egy kis meleg is megérkezik majd. Kicsit több derű lesz emiatt is az életünkben. Örülünk azért, mert sokszor szépnek látjuk az életet. Örülünk azért, mert látjuk az élet áldásait. Örülhetünk most a keresztelő családdal, ennek a kisgyermeknek, az ő születésének, a benne nyert áldásoknak. Örülhetünk azért, mert jó dolgok történnek, mert egészséges vagyok, vagy mert meggyógyultam. Sok mindennek lehet örülni. Ez az, amire azt mondjuk, hogy örülök, mert. Ez mind-mind telíti az életünket jókedvel. De az a gond, hogy ezek elmúlhatnak. Ma vannak, holnap nincsenek. Nem az az igazi alapja és forrása az örömünknek, mondja az apostol. Nem az, amikor azt mondom, hogy örülök, mert, és felsorolom, hogy mi az oka az örömömnek. Az apostol azt mondja, alapvetően az Úrban örülök, Jézus Krisztusban, az Istenben örülök, és ez valami más dimenzió. Hol élsz te? Kérdezik sokan az ilyen emberektől. Hol élsz te, ha nem itt a földön keresed az örömeidet? Valamilyen álomvilágban élsz? Az ideák világában, valami nem létezőben? Az Úrban való öröm így hangzik. Örülök annak ellenére, hogy. Nem örülök azért, mert, hanem örülök annak ellenére, hogy. Nem biztos, hogy jól mennek a dolgaim, bizonytalanok a kilátásaim, nehéz betegséget hordozok, elfogyott a türelmem, elegem van abból, hogy mindig ugyanazt végzem, nehéz a munkám, fáradt vagyok. Nehéz az életem, az emberi kapcsolataimban. Örülök annak ellenére, hogy. Annak ellenére, hogy ami éppen körülvesz. Sok nehézségünk van, és ezen közben mondja Pál apostol, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És itt tehetünk fel egy igazán lényeges kérdést, hogyan? Hogyan lehet erre eljutni? Hogyan lehet, hogy mégis örülni tudjak annak ellenére, ami van, ami nem sikerült, ami nehéz? Hogyan örüljek? Kedves testvéreim, ige és sok-sok előttünk járó életpélda az, amely bizonyságot ad arról, hogy lehet így örülni. Hogy meg lehet ezt tanulni, hogy el lehet ezt kérni Istentől, és ő megadja ezt nekünk. Éppen a mai igénk, virágvasárnap története, Krisztus bevonulása Jeruzsálembe azt mondja, amikor megnyitom az életem, hadd vonuljon be oda Jézus, amikor átengedem magam neki, átengedem aggodalmaimat, félelmeimet, rossz érzéseimet is, és mindent, mert az egész életemet hagyom, hogy ő uralja, hogy a békesség fejedelme, a virágvasárnapi király vonuljon be oda, és uralkodjon abban, akkor ez az öröm is megérkezik. Ez a hozsánna, ez az Istent dicsőítő érzés, amely távlatokat nyit, amely az örökké valóság felé nyitja ki figyelmemet, amelyben elmerülhetek az Isten szentségében és szeretetében, mert ő érkezik, jön, hogy közösséget vállaljon velem, hogy része legyen az életemnek. Ahol megtalálom ezeket a lelki és szellemi erőforrásokat, örömforrásokat, mindazt, amit csak ő adhat, amelyben valóban az életem kinyílik, s ő bevonul, és része lesz annak. Így lehet a miénk ez az öröm. Az az öröm, amely nem örül, mert és tudja felsorolni az okokat, mely múlandóak, esendőek, hanem amely örül annak ellenére, hogy most mi veszi körül, és hogyan él, és mit lát maga körül. Mert örül, mert tudja, hogy mindennek ellenére mégiscsak Jézus Krisztus az Úr, Jézus Krisztusé minden hatalom az életemben és ebben a világban, amelyben én élek. Az üzenetünk így hangzik: olyan közel van hozzád Isten, amennyire az örömöd. Könnyen félreérthetjük, félre magyarázhatjuk ezt az üzenetet, ha nem jól látjuk, mi is az öröm, az igazi öröm. Nem a vidámságod, nem a nevetésed, nem az a jó, amelyet itt most éppen megélhetsz, hanem az örömöd. Olyan közel van hozzád Isten, amennyire az örömöd. Az apostol és az Úristen azt kívánja: ismerjük fel, az Úr közel, legyen az életed része mindenkor. Amen. Kedves testvéreim, fennállva válaszoljunk az ige szavára, a megkezdett 330. dicséretünknek 7. és 8. verseit énekeljük. Mi is azért királyunknak, menjünk elébe, Urunknak, így kezdődik a 7. vers.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Hozsánna, olyan közel vagy hozzánk, Urunk, amennyire az örömünk. Köszöntünk az életünkben. Jöjj, Urunk, hogy a mi életünkben is dicsőséges legyen a te bevonulásod. Jöjj közösségünkbe egymással, hogy közösségünk legyen te veled. És bocsásd meg, hogy az öröm helyét fölveszi életünkben a komolyság, sőt, megfeledkezünk a te örömödről, és komorsággá lesz az élet számunkra. Gyomor bajainkat hozzuk eléd. Mindazt, ami megfekszi a gyomrunkat, amit nehéz megemészteni, hogy felszabadíts bennünket a kedvetlenség, üresség érzésétől, lemondó életvitelünktől, közönytől, kóros magyar nemzeti sajátságnak hitt örömtelenségünkből szabadíts meg bennünket, Urunk, hogy felismerjük, van okunk örülni benned és általad. Virágvasárnap eléd hozzuk életünket, jöjj, Vonulj be megtisztító Isten hatalmaddal. Fakaszd fel forrásodat, az élet forrását, a mindent megtisztító szeretetet add családjainknak, gyülekezeti közösségeinknek. Jöjj Hunyadi városba, Petőfi városba, Széchenyi városba, katonatelepre, a Vacsi közbe, Fölkertelepre és mindazokra a helyekre, ahol otthon vagyunk, a te közösségeidben, ifjúsági közösségként, vagy családi körként, vagy gyülekezeti közösségként, presbiterként. Jöjj, Urunk, szeretett szolgálatunkba, a szegények közé, a cigányokhoz, a börtönbe. Vonulj be intézményeinkbe, hívunk a Sionokba, vigasztaló, az öregségét bátorító, gondoskodó kezeddel, simogató szereteteddel. Hívunk óvodánkba, fogd kézen a kicsinyeket, hiszen ígéreted szerint övék a mennyek országa. Hívunk a babamama körbe, a játszóházba, hogy veled örüljünk, általad okuljunk. Hívunk iskoláinkba, a betűvetés, a számolás örömét, a tanítás, tanulás szépségét, bölcsességed nagyságának gyönyörűségét add nekünk. Hívunk városunkba, itt a főtéren, de a panel lakásokban, a családi házakban végzett szolgálatainkat is áld meg népünket, áld meg nemzetünket. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvj te meg ne roncson engemet. Véreddel, mely el kifolyt, mosd le rólam, ami folt, élet útját megmutasd, én meg nem találom azt. Gyógyítsd meg sok nyavajám, enyhítsd szívem bánatán, kétség, gond, ha gyötrenek, biztasd nátszál hitemet. Van hatalmad rá, tudom, műveld, tedd meg, édes Jézusom, hit, remény és szeretet töltse be a szívemet. Amen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat.
Jöjjetek, testvérek, mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, mely Isten tiszteletünk része.
Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, nagy öröm és hálaadás van a szívemben. hogy immár második alkalommal a nagy gyülekezet közösségében élhetjük meg, ünnepelhetünk virágvasárnapon. És a mai napon tovább folytathatjuk ezt az ünneplést este 6 órakor az ifjúsági istentiszteleten, itt a templomban. Szeretett testvérek! A keresztény hagyományban a virágvasárnappal kezdődik a nagy hét, ami Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadás ünnepéhez, a húsvéthoz vezet. Hallottuk az ige hirdetésben, a felvezetőben, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, bevonult ide hozzánk a templomba. Kérdés, hogy bevonult-e a szívünkbe. Biztosan ő-e az életünk királya? Készek vagyunk-e követni őt, készek vagyunk-e belépni az ő királyságába, készek vagyunk-e közel kerülni ahhoz a forráshoz, amit ő ad nekünk. Együtt keressük a választ, és keressük őt a nagyheti Isten tiszteleteken, melyre szeretettel hívunk és várjuk a testvéreket. Hétfőtől szombatig, minden este 6 órakor. Hívogassunk erre az alkalomra másokat is. Igét hirdetnek Varga Nándor és Kuti József parókus lelkészek, és a gyülekezetünk egy-egy csoportja is szolgálnak igével, bizonyságtétellel minden este. Nagypénteken 9 órakor itt a templomban, 3:45-10 katonatelepen és 10:30 Kadafalván úrvacsorás istentiszteletben lehetünk együtt. Este 6 órakor pedig pasiós istentisztelet lesz itt a templomban a Végmihály énekkar szolgálatával. Jöjjünk, legyünk együtt estéről estére, hogy úgy érkezzünk meg a feltámadás ünnepére, hogy tudjuk, mi az élő víz, hol van a forrás, hol tudunk töltekezni, kerüljünk közel hozzá, mert csak úgy tudjuk továbbadni az örömhírt, ha mi is közel vagyunk hozzá. Húsvét vasárnap a feltámadás ünnepén reggel 7 órakor Isten tisztelet lesz a református temetőben. Megterítjük az Úr asztalát itt a templomban 9:11 és este 6 órakor, és minden ige hirdető helyen. Húsvét hétfőn 9 órakor, 11 és 18 órakor lehetünk itt együtt a templomban. Széchenyi városban 9:30 katonatelepen 9:45-10 szintén úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Folytatjuk az örömünket, házasulandó jegyeseket hirdetünk másodszor. Dr. Svébis Márk Márton jegyezte dr. Lovász Barbara dodoktját, Isten áldja meg a tervezett házasságukat. Adományok érkeztek az elmúlt héten, 276.500 forint. Köszönjük az adományokat, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Imádkoztunk és imádságban hordoztuk. Lengyel János 43 éves, Dobó Antalné Kondor Piroska 82 éves, Rácz Pintér Sándorné Szilágyi Mária 83 éves, Szabó József 60 éves, Kis Ambrusné Marton Sára 97 éves, Domján Kálmánné Kecskeméti Anna 77 éves, Tódor Andrásné Gulyás Mária 78 éves korában elhunyt szerettüket gyászoló testvéreinkért. További híreinkről részletesen olvashatunk, tájékozódhatunk a hirdetőlapról. Kedves testvérek, a kijáratoknál egy-egy igéslappal várnak minket a presbitertársaim. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a templom és a parókia közötti térre, egy jó beszélgetésre, egy ölelésre, egy kézfogásra. A szeretett asztalát közösen terítettük meg, ezen az alkalmon is, mint mindig, a szereteten van a hangsúly. Záró énekünk előtt kérem a gyülekezet gazdáit, a presbitereket, a gyülekezet gazdasszonyait, a nőszövetség tagjait, hogy kezdjék meg a szolgálatukat. Záró istentiszteletünket a 331. dicséret mind az 5 versének éneklésével zárjuk. Áldás legyen az életünk és békesség a szívünkben.